Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa reménybiztató jelének tekinti az iráni tűzszünetet és imavirrasztásra hív. Az április 8-ai szerdai általános kihallgatás végén Leó pápa örömét fejezte ki Trump amerikai elnök bejelentésével kapcsolatban az USA-Izrael, mint szövetségesek és Irán közötti kéthetes tűzszünetről. Megismételte felhívását, hogy csatlakozzunk április 11-ére, szombatra, a Szent Péter Bazilikába meghirdetett imavirrasztáshoz. A Szentatya elmondta, a Közel-Kelet és az egész világ számára nagy feszültséget jelentő, utóbbi órák után örömmel üdvözlöm és a remény biztató jelének tekintem a két hétre szóló azonnali tűzszünet bejelentését. Csak a tárgyalásokhoz való visszatérés vezethet a háború befejezéséhez. Arra buzdítok mindenkit, hogy imádsággal kísérje ezt a kényes diplomáciai munkát, annak reményében, hogy a párbeszédre való készség eszközzé válik a világ más konfliktus helyzeteinek megoldásában is. Ismételten kérek mindenkit, hogy csatlakozzon hozzám a békéért tartott imavirrasztáson, amely itt a Szent Péter Bazilikában lesz április 11-én szombaton. Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában. Úgy fogalmazott, itt vannak a kezemben a keddi árváltozások, riasztóak. A miniszterelnök szerint az energiahelyzet már most is súlyos. Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen. Magyarországon védett üzemanyagárakkal segítjük a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat, emelte ki a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság. A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is. Ha ezt tennénk, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne, tette hozzá. Nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy a jelenlegi magas energiaárakat okozó válság rövid távú lesz. Jelentette ki Anna Kajsa Itkonen, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben. A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva azt közölte, az Európai Unió energiaellátásában jelentős szerepet játszik a Hormuzi szoros, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal a globális energiapiacon. Tájékoztatása szerint az Európai Unió cseppfolyósított földgáz importjának mintegy 8,5%-a, míg a kőolaj beleértve a nyersolajat és a finomított terméket körülbelül 7%-a érkezik a szoroson keresztül. Ezek a szállítmányok főként Irakból, Kuvaitból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből származnak. Hozzátette, hogy a repülőgép üzemanyag és a dízel esetében az arány eléri a 40%-ot. Az amerikai alelnök szerint sok méltatlan támadás éri Orbán Viktort és a magyar választást, de végső soron a magyar emberek döntenek, mert így helyes, írta a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Orbán Balázs az amerikai alelnök látogatásával összefüggésben bejegyzésében idézte az amerikai politikust, aki azt mondta, amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos. G.D. Venice botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fenyegetést intézett Magyarország kormányfője ellen. A Trump adminisztráció második embere szerint Orbán Viktor nagyon fontos partnere a békének az amerikai kormány számára. Európában vannak sokkal nagyobb gazdaságok és népesebb országok, de az európai politikai központok többsége messze nem segítette annyira az orosz-ukrán béke ügyét, mint Orbán Viktor, írta Orbán Balázs. Végül az időjárásról. A Dunántúlon derült lesz az ég, másutt gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, amelyek időszakosan jobban összeállnak. Az ország keleti felén harmadán kevés helyen zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi a szelet főként a Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérik. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt, szép napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. április 9-én, csütörtökön. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, egészen 14 óráig adok áttekintést arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként egy beszélgetést hallhatnak dr. Kubasek János geográfussal, melyben Antarktisz élményeit idézi fel. 9 óra 5-től jelentkezünk, majd a segíthetőnkkel. A műsor vendége Szibig Marianna Ágnes nővér lesz, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, aki Jukó völgyben az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
De ugye sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről. Hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.
Szintén 9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban többek között az autizmusról beszélgetünk Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával, érintett szülővel, az autizmus életükre gyakorolt hatásáról. Bejátszásunkban most őt hallják.
Ugye nagyon sokan közülük nem is beszélnek, tehát mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy Nándi úgy érezte, hogy ő szeretne kommunikálni velünk. Tehát, hogy eljutott oda, hogy ő úgy döntött, mert én erre meg vagyok győződve, hogy egyszerű úgy döntött, hogy érdemes megszólalni, és velünk ilyen formában is verbálisan kommunikálni. Gyönyörűen beszél egyébként. Nagyon-nagyon jó hatással volt rá az, hogy szakemberek foglalkoztak vele.
Tokai adunk is külön műsort szor 9 órától. A kilátóban elsőként a Fő a kávé című kiállításra látogatunk el, majd a Láthatatlan örökségünk háztartás címre kiadott könyvet ismerhetik meg. Ajánlunkban Schneller Domonkost, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatóját hallják.
Itt legutoljára volt egy rádiótörténeti kiállítás egy-két szobában, illetve restaurátorműhely és raktár volt. Hát én arra gondoltam, hogy túl jó helyen van ez a belvárosban ahhoz, hogy itt raktározzunk, vagy adott esetben restauráljunk tárgyakat. Azt lehet a múzeum egyéb telephelyén is, itt viszont ki kellene alakítanunk egy kiállítóhelyet, és hát ez meg is történt, és mostantól kezdve fél évre újabb kiállításokkal szeretnénk a közönségünk elé állni. Ez azért nagy dolog nekünk, mert az elmúlt évtizedben az első alkalom, hogy nem csökkent, hanem növekedett, bővült azoknak a kiállítóhelyeknek a száma, amelyek a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rendelkezésére állnak.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után Kerengő. A műsor témája Irán ma. Erről Sárközi Miklós egyetemi docenssel beszélget Sályi András.
Van a vallásosabb réteg, ahol valóban sűrűbben növesztik a szakállukat, de azért ez nem így van. Tehát az emberek ott is különböző divatok szerint járnak. Tehát a fodrászatok ott is azért menő frizurákat. A férfiak hajviseletében nem köt bele a rendszer. Nyilván a női viseletnél vannak komolyabb korlátozások.
10 óra 45-kor jelentkezünk majd a Lélekszavával, melyben Maksó Péter atya az imádság fontosságáról elmélkedik.
Bizonyára már sokan észrevettük, hogy az egész világot úgy alakítja, hogy az imádkozó emberek imádkozni tudjanak, és azt szeretné az Úr, hogy minden ember imádkozzon, találjon időt, minőségi időt a legjavából természetesen, az állapotbeli kötelességünket, soha nem elhanyagolva. Tehát ne engedjük, hogy az aktivizmus démona, a cselekvés démona becsapjon minket, mert sok fontos dolgunk van az életben, ez biztos, és így is van, de a legfontosabb az imádság.
A 11 órai híreket mustármagunk ismétlése követi Kedről. Műsorunkban az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium Nagybőti Lelki Napjáról és Húsvét üzenetéről Lóci Tamás atyával beszélget majd Sinkovics Andrea.
Számomra a húsvét egy megújulás, amikor próbálom elhagyni a régi életemet és valami teljesen újat kezdek, és hogy ilyenkor Jézus különösen átformálja a szívemet, és arra ösztönöz, hogy most már neki adjam az életemet, ne bármi másnak, hanem kezdjek egy új életet vele.
11 óra 30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Célit, utána egyházi híreket hallanak Devnár Ádámtól. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben egyiptomi Szent Máriáról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től hallgassuk együtt zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Mondóvá tűnt a szív, a szívünkből, hogy feszült közénk ez a fakó víztükör. Lélekörlő napok jöttek, s elvesztél. Fájó lett, hogy más nagyon ki melletted él. De nincs elveszve még, hisz túl mélyen szép, és nem és egy villanással minden visszatér.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallják. A mai műsorban először az Antarktiszra kirándulunk, igaz csak képzeletben. 6 kontinens 108 országába jutott el dr. Kubasek János geográfus, az Érdi Földrajzi Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar, földrajz és természettudomány tanszékének egyetemi tanára. Ebbe a 6 kontinensbe természetesen a fehér földrész, az Antarktisz is beleértendő. Tanár úr a közelmúltban több előadást is tartott e témában, melyek keretében kitért az ott megfordult magyar kutatókra is. Most ismereteit és emlékeit önökkel is megosztja.
Megvallom őszintén, nem most kezdtem el a munkásságuk iránt érdeklődni. A gyökerek még a Pest-Szentlővinci diákévek időszakában nyúlnak vissza. Pest-Szentlővincen a Brassó utcai általános iskolában tanultam, és a tanáraink, Suhajda Oszkárné, Pál Sándorné, Magdi néni fontosnak érezték, hogy megismerjük a világot, és a tanulmányi kirándulások során elvittek minket kenyérgyárba, de voltam Dunaújvárosi Vasműben is. És Marika néni és Magdi néni elvittek minket a Gilice téri meteorológiai obszervatóriumba, ami ott volt Pest-Lővincen, nem messze tőlünk, és egy nagyszerű meteorológus, dr. Tóth Pál kalózolt minket, és a léggömbök felengedése kapcsán a légkör kutatás rejtelmeivel ismertettek meg minket, és utána meghívtak a Gilice téri meteorológiai intézet egyik egységébe, ahol megismertünk egy rendkívüli ember, Titkos Ervint. Én 12 éves voltam, soha nem felejtem el ezt a találkozást, mondták, ez az a bácsi, aki járt az Antarktiszon, és tart nektek előadást. És egy nagyszerű, emlékezetes, vetített képes előadás során hozta közel ennek a jégvilágnak a különlegességeit, érdekességét, és azt, hogy hogyan töltöttek ott több mint egy esztendőt a Mirni állomáson, ami a tengerparton volt, nem a jégkontinens belsejében, hiszen a Antarktisz egy óriási jégkontinens, 14,5 millió négyzetkilométer, tehát másfél európányi nagyságú. És itt számos kutatóállomás működik, a szovjetek működtettek akkor, az amerikaiak, Új-Zélandia, de volt kutatóállomása Brazíliának, Perúnak, Argentinának, Chilének, sőt, a lengyelek is létrehoztak egy állomást, az Arctoski állomást, és volt állomás Japánnak, Dél-Koreának, Kínának is. Ez a kontinens, mondhatnám úgy, hogy senki földje és mindenki földje. Itt nincs államhatalom. Amikor bemegy az ember, akkor nincs határőrség, nincsen antarktiszi állam, antarktiszi kormány, nincsen antarktiszi határőrség, vámőrség, de azért szigorú szabályok működnek, amiket érvényesíteni kell.
Van egy pár ország, amelyik osztozik rajta, nem?
Igen. Vannak területek, kutatási területek, amit ezek az országok jelölnek ki. Én az északi vidékeket valamennyire ismerem, én jártam ott Antarktiszon 2014-ben amerikai barátaim meghívásával, az ő jóvoltukból juthattam el, egészen a 70. szélességi kövig, déli szélesség 70. fokáig, még egy kicsit lejjebb is, és hát így sikerült személyes benyomásokat szerezni. Az Antarktiszon katonaság nem állomásozhat, bár katonai repülőgépek végzik a szállításokat, de fegyvert nem szállítanak, atomfegyvermentes a kontinens, nincsenek nukleáris fegyverek és katonai bázisok sem. A kutatóállomások személyzetének a tagjai között persze vannak katonák, katonai képzettségű emberek, és a szállító gépek azok a hadsereghez tartoznak, a chilei bázist, a Frey bázist, azt a chilei hadsereg szállító gépei látják el, a Herkules gépek, de így van az amerikai McMurdo bázis, de az új-zélandi Scott bázist is, az amerikai légierő repülőgépei, az ottani közlekedés pedig a helikopterek biztosítják. A szovjetek, később az oroszok hajóval látták el az ő bázisaikat, a Mirnit és a Molodyozsnaját, ezek a tengerparton vannak, és volt egy harmadik nagybázisuk, ez a Vostok, ez már benne a kontinens belsejében van, oda helikopterrel, illetve repülővel juthattak el. Az Antarktisz egy különleges világ, és akkor kisgyerekként fogott meg ennek a varázsa, ennek a különleges jégvilágnak, és nagyon hálás vagyok Titkos Ervinnek azért a nagyszerű előadásével, amit ott tartott.
Ő volt az első magyar, aki ott járt?
Az első magyar állampolgár, aki magyar útlevéllel ment, de már előtte is jártak ott magyarok. Buda János volt az első magyar, tudomásunk szerint, aki orvosként 1958-ban jutott el az Antarktiszra, az ausztrál kormány bázisán töltött 2 évet, és ezt meghosszabbította újabb időszakban. A Davis és a Dawson bázison volt, és utána a Macquarie szigeten 1-1 évet, összesen 6 évet töltött a Antarktiszon, mint orvos. Az ottani személyzet egészségi állapotának a vizsgálata, biztosítása volt a fő feladata, de végzett kutató munkát is. Nagy elismerést kapott ezért, megkapta az ausztráliai Polar Medál kitüntetést, ez egy nagy kormány kitüntetés, állami kitüntetés, és anyagilag is messze menően méltányolták, hogy 6 évet távol van a civilizációtól, távol van a szárazföld kényelmétől, és nagyon mostoha körülmények és megpróbáltatások közepette vállalja ezt. Voltak más bázisokon is 1-2 éves telelések, áttelelések, 3 évnél több időt nem töltöttek általában egy-egy bázison, ez fizikailag is, idegileg, lelkileg is rendkívül megterhelő. Nem véletlen, hogy például a legnépesebb bázis, az a McMurdo, 2000 ember él a nyári időszakban. 2000 ember.
Az egy város.
Az egy város. Itt van áramtelep, van kórház, vannak sportpályák, sporttelepek, komplexum, és vannak református, illetve katolikus lelkész is. Katolikus lelkész később visszavonták, de református lelkész van, tehát ők azért dolgoznak, de a katolikusok is, ők már interneten keresztül végzik a misézés és a lelki gondozás, a gyóntatás az nem, mert az internet nem alkalmas, de az emberekkel is együtt lenni. És ez nem kis feladat, és hát az Antarktiszon hozzáteszem azt, hogy esküvőt nem rendeznek, már velképes esküvő volt a McMurdon, ott egymásba zevetett 2 amerikai fiatal kutató, hát nem akartak hazamenni az esküvő miatt, egy jelképes, szimbolikus esküvőt McMurdon tartottak, és sajnos temetésre is sok kerül, mert a Antarktiszon áldozatok is vannak. Tilka Servi mondta, hogy a Mirni-nél is volt 2 orosz áldozat, akik egy rakodás közbeni balesetben vesztették életüket, óriási jégfal leszakadt, és teljesen maga alá temette őket, de voltak a Antarktisz átszelésnek is áldozatai, jéghasadékok, jégrepedések, és az odavaló bezuhanás az általában végzetes. Onnan kijutni már szinte esélytelen 50-60-80 méter mélységből, jéghasadékból, és voltak hóforgetekbe eltűnt kutatók, akik soha nem kerültek elő. Ez az a földrész, ahol a legnagyobb óvatosságot és körültekintést igényel a legkisebb közlekedés is. Boda János volt az első, a mi tudomásunk szerint. Megemlíteném még Vejnek Lászlót is, aki 1874-70-ben Kerguelen szigeten járt, de ez azért még nem az Antarktisz. Antarktiszhoz tartozó sziget. Ő geofizikai méréseket, csillagászati megfigyeléseket végzett, és egyetemi karriert is befutott. Ő volt az első magyar, aki Antarktiszhoz legközelebb eső szigeten töltött hosszabb időt. A másik magyar, aki 1958-ban került ki, egy magyar geológus, Csejtei Béla. A Keleti Károly utcában levő Épseki gimnáziumban tanult, majd a piaristáknál végzett, később egyetemi diplomát szerzett, és az 1956-os forradalom után távozott hazánkból, és az Amerikai Egyesült Államok geológiai szolgálatához került, és ott speciális képzéseken vett részt, és egy kutatóprogram keretében jutott ki az Antarktiszra. Az ő nevét is őrzi egy hegycsúcs, mint ahogy Boda nevét is őrzi egy hegycsúcs. Van egy Boda csúcs, meg van egy Csejtei csúcs, 2 magyarra emlékeztetve. Ezt a földrajzi névbizottságok hivatalosan is elfogadták és jóvá hagyták. Van még egy Bartók csúcs is az Antarktiszon. Bartók Béla soha nem járt az Antarktiszon, de a muzsikáját hallgatták ott is, és kedvelték, és ott is népszerű. Titkos Ervin az első magyar, aki magyar állampolgárként magyar útlevéllel jut el, és aztán őt követi Hívling György, aki váltotta őt. A váltás az Estonia hajóval érkezett, Hívling György hidrometeorológus kutató személyében. Ők ott találkoztak is, a 9. és a 10. Antarktisz expedíció, a szovjet Antarktisz expedíció volt.
Ez úgy volt, mint az űrutazás akkoriban, hogy a Szovjetunió úgymond segítségével a baráti országok is repülhettek, vagy kimehettek az Antarktiszra.
Ez így van, nekünk magyaroknak arra nem voltak anyagi erőforrásaink és technikai eszközeink sem, hogy mi egy kutatóbázist fenntartsunk. Tehát ennek az anyagi eszközei, technikai eszközei különleges felszereltséget igényelnek, ráadásul légihíd kiépítését is, ha kell, akkor repülővel is tudjanak onnan menni. Erre csak az amerikaiak képesek, mások nem, ma is. Függetlenül attól, hogy milyenek az időjárási körülmények. Még a téli körülmények között is régen télen nem mehetett repülő, de most már a navigálás egész más. Tehát most már nagyon korszerű eszközök vannak, hajóknál is a radarok, a különböző műholdas információk percenként a változásokról jeleket adnak, és a műholdas kommunikáció is megvan. Amikor Titkos Ervin járt az Antarktiszon a Mirnien 1965-ben, akkor még ez nem állt rendelkezésére az oroszoknak, a szovjeteknek. A hetente egyszer jöhetett távirat, 40-50 szavas távirat, amit Moszkvába, illetve Moszkván keresztül Budapestre továbbítottak a családhoz, de az a lehetőség, hogy ők egymással beszéljenek telefonon, vagy...
De rádión?
Rádión sem. Tehát ők nem tudtak rádiózni. A rádiadások Moszkván keresztül zajlottak. És így mentek, Titkos Ervin kisfia is, hát édesapától nagyon várta a üzenetet, feleségétől is egy csodálatos helytállás volt ez, hogy a távoli fehér földrészen a fekete sötétség, mert tényleg teljes sötétség volt, ott él az édesapa, és hónapokig még a napot se látja a korom feketeségben. Barát József a Vosztok állomáson töltött hosszabb időt, ő is nagyon nehéz viszonya között, mínusz 40-60 fokos hidegben, korom sötétben, és bizony a szélrohamok elviselése is nagy kívást jelentett. A kutató telep egyik házából a másikba való eljutás is komoly fizikai megterhelést jelentett. Ki voltak feszítve drótkötelek, és azokhoz karabinerrel erősített övszíjon át lehetett egyikből a másikba átmenni, mert ha elsodorta a szél, akkor az bizony végzetessé válhatott, van néhány óra alatt teljesen kiül, vagy ha ott egy lábtevés vagy bokapica méri. Ezek nagyon szigorú szabályok. Amikor én jártam az Antarktiszon 2014-ben hajóval az Oceán Nova fedélzetén, 9 partraszállást terveztek, de abból csak 7 valósult meg. 2 nem, egyik a jégviszonyok miatt, a másik a szél miatt. Ha 50 km/h-nál nagyobb a szélsebesség, a szélerő, akkor nem szabad partraszállni. A zodiákok, ezek a gumi csónakok nagyon erős motorral, 300 lóerős japán motorokkal vannak felszerelve. Ezeket sem engedik vízre. A hullámzás is olyan nagy, hogy lehetetlenné, vagy életveszélyessé teszi a továbbítás. Egy zodiák soha nem mehet útba, mindig 2-nek, 3-nak kell menni. Az egyiket netán baj éri, akkor az másfél-két percen belül a zodiák elsüllyedését eredményezi. És ebben a hideg vízben, ahol a jéghegyek ott vannak egymás mellett, a túlélési esélye az minimális, 3 perc, 4 perc és tovább nincs. Tehát ezért kell a második zodiáknak ott lenni, és nem teli személyzet, hogy ki tudják menteni az embereket, még ha van rajta neoprén ruha, akkor is ez nagyon erősen ki van számítva, és nincsenek kikötői létesítmények. Tehát Antarktiszon mindenütt a partra szállás az jégre szállást jelent. Tehát a csónakból a jégre lépünk, és az jégen kialakított ösvényeken tudunk menni, de egyedül nem mehet senki. Mindig 2-3-an kell menni, és látótávolságban. Piros színű ruha van, mindenki védő ruha, ami a hótól elüt és messziről is feltűnik, vagy sárga színű ruha, ami szintén elüt. És itt ezek nagyon szigorú szabályok, amiket be kell tartani. Nem lehet ettől eltérni, meg csak a kijelölt utakon lehet menni, ahol, amit megjelöltek különböző jelzőbotokkal, és azokon színes szalag is van, abból eltérni nem szabad, mert nagyon alattomos tud lenni a jég, hiszen előfordul, hogy betakarta a hó azt a jéghasadékot vagy vepedést, ami a testünk alatt megnyílva, lehet, hogy csak tevékig süllyedünk, az is lehet, hogy nyakig süllyedünk, az is lehet, hogy 50 métert zuhanunk. Most már évvel évve kisebb az antarktiszi égtaharója. Egyre nagyobb tömbök szakadnak le, vannak olyan tömbök, amin focipálya is elférne, vagy akár még ennél nagyobb jégtömbök is.
Tehát amikor Ruckenbauer ment, ő is leír egy akkora jéghegyet, ami több 10 kilométer hosszú volt. Tehát akkor sem volt ez már újdonság.
Ez így van, és ezek a mozgások és a jéghegyre válások még erősebbek. Nagyon szigorú előírásokat kell betartani, például a hajók nem mehetnek közvetlenül a jégperemhez. Mert ha egy-egy jégtömb hasadék mentén leszakad, és a tengerbe zuhan, az több száz, több ezer tonnányi jégtömeget jelent, és ez egy csónakot minden további nélkül felborít. De még egy hajót is, egy kisebb hajót is. Ez iszonyatos különbség. Én láttam ilyen jégzuhanásokat távcsővel, félelmetes volt. És a dörgés, amit ez okozott, mert a hanghatás is nagyon erős. Roppant sok érdekességet ad ez maga a táj változása, hiszen ez a jégvilág nem egyhangú. Észre kell venni a szépet. Én magam is, amikor Half Moon Islandbe mentem, és a hajó távcsővel figyeltem izgatottan a jégformákat, egész más arca volt odaút felé, más arca volt visszaút felé. És amikor 5 nap múlva jöttünk vissza, ugyanazon a szakaszon, ugyanazokat a jégformációkat egészen más alakban láttunk, mert a tengervíz hullámmarása különböző formákat vés ki a jégbe, színlőket, barlangokat, amin át lehet látni. Nagyon érdekes. Mondják is, hogy az Antarktisz embertelen kontinens. Mert nincsen emberi település, a kutatóállomások vannak, semmi más nincs. Összesen mennyien élhetnek az Antarktiszon? A nyári időszakban az összes kutatóállomásom, az becslésem szerint 8-9 ezer ember élhet. Ez a nyári időszak. Ez a novembertől februárig tartó. A turisták, menek turistahajók is, elsősorban Argentinából és Chiléből, azok is visznek utasokat, 200-300 utast egy-egy hajó, vagy 100 utast. Ezzel még 8-10 ezer ember eljuthat. Orosz hajók is mennek, és amerikai hajók is, norvégok. Parancsnokok között több a skandináv, svéd, norvég, amerikai, akiknek a hajózási tapasztalatuk nagyon nagy, hiszen ők a jeges északi vizeken is hajóztak. Az biztos, hogy a antarktiszi természeti környezet, természeti kép az egészen más. És aki ebben nem készül fel lelkileg, fizikailag, annak ez nagyon nehezen emészthető meg, elviselhető. Sivár is, hiszen nem látunk semmilyen települést. Hajóval is, ha megyünk, távcsővel nézzük a partokat, ott az élőlények csak a zuzmók, a sziklákon, néhány fóka, ami megjelenik, és nem látunk települést. Port Lockroy volt az egyedüli antarktiszi település, ahol én jártam, ahol voltak még kutatók. Ott van egy örökség múzeum, és ez a világ legdélebbi múzeuma. Ez a 65. szélességi köv alatt van. Én 71. szélességi kövig, 70-en túl jutottam le. Hát egy csodálatos hely. Itt már az 1900-as évek elején felépítették ezt a bázist. 4 épületből áll, van egy múzeumépület, szállásépület is, van egy külön konyha. Ez sokszor külön van, mert nagyon veszélyes a tűz. Tehát itt a legkisebb hiba, vagy a legcsekélyebb mulasztás is az ember életet követelheti. Akik a sarki vizeken hajoznak, és vannak ilyenek, azért azoknak nagyon kell ismerni és tudni azt, hogy meddig mehetnek el. A balesetek persze akkor is előfordulhatnak, ha a legnagyobb kövű tekintésen mennek az emberek, mert egy rándulás, egy bokatövés vagy a hóvakság az okozhat váratlan problémákat is. A helyreállítása egyszerű, tehát az, hogyha valakinek az egészsége ott megroppan, akkor a sarki jégvilágban, még ha minden eszköz, technikai eszköz megvan, most már meg módon vannak röntgengépek, fogröntgen, fogpanoráma röntgen van, tehát ott a foggyulladást is tudják kezelni. De vannak kis bázisok, a Vanda bázis, például az új-zélandi bázis, ott 4-5 van, Port Lockroyban 5 vannak. Tehát ott ez nincs meg, ott úgy mennek a bölcsességfogukat azért előtte kihazatják, és a vakbélműtéten menjenek keresztül, csak úgy mennek. Tehát hiszem, mert ott egy vakbélműtétben szükség van, akivel azt ott nem lehet biztosítani, és az sem biztos, hogy téli időszakban ki tudják hozni őket. Összesen mennyi magyar járhatott az Antarktiszon? Pontosan ezt nem tudom, én egy 180-200 főre gondolok, ebben a turisták is benne lehetnek, kutatóállomások segédszemélyzete, magyarok is, de lehet, hogy 300 fő is van, ebből pontos kimutatásunk nincsen. Az viszont tény, hogy geográfusok közül az Antarktiszon járt Rockenbauer Pál, akinek földrajzszakos diplomája volt, ő a budapesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen végzett, Szabados Tamás televíziós operatőrként jutott el, Visi Károly meteorológusként, neki is földtudományi, illetve meteorológiai végzettsége volt, és Pándi Ferenc, aki meteorológus főtechnikusként a Molodyozsnaja állomáson, a bázison töltött orosz állomáson hoztam. Időtök vagy az Esztónia, vagy az Zsophajóval jutottak le. És geográfusként még megemlíteném Németh Géza nevét, aki a természetvilágának a munkatársa, ő is eljutott Antarktiszra, és Szántusz Gábor, illetve a fia Kolozsvári Egyetemről, ők filmesek. És Nagy Balást kell megemlítenem, aki az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a természetföldrajzi tanszékén docens, illetve Fiar Sándort, aki szintén geográfus, neki is van doktori fokozata, és Tolcsolt Marcelt, akik filmet is készítettek az Antarktiszról a 2002-es jelentős expedíció után. Nagy Balázs Aftovszkin a lengyel állomáson is töltött hosszabb időt kutató munkával. Lehetnek magyarok, magyar származásúak, akik már kint születtek Amerikában, Ausztráliában, vagy a nagyapjuk, édesapjuk magyar, ők már ott születtek, ez az identitásuk még megvan, de az biztos, hogy nem nagy tömeg. Mert az oda való eljutás részben a távolság, részben az ott körülmények, részben anyagi feltételek miatt azért nagyon nehéz. Magyar Antarktisz kutatásnak vannak így jelei, a múltbeli érdemei és eredményei is. Magyarok az Antarktiszon című könyvben 1978-ban a Kossuth kiadó közreadta a magyar meteorológusok és Rockenbauer Pál, valamint Szabados Tamásnak a visszaemlékezését, amely nagyon értékes munka, Titkos Ervin könyvét is ismerjük, és rengeteg cikk jelent meg, tanulmány jelent meg az antarktiszi tudományos kérdésekről, problémákról. Magyarok bázis nem tartanak fenn. Kutatóbázis nem, kutatóbázisuk a lengyeleknek van. Lengyelek, németek tartanak, azért ez hatalmas összeg és nagy technikai hátteret igényel, és ezt nem lehet, hogy csak hirtelen felindulásból létrehozunk egy bázist, azt utána fenn kell tartani, működtetni kell, ellátást, utánpótlást biztosítani, és az a hajó, illetve szállítóeszköz háttér kell, ami nélkül ez elképzelhetetlen, vagy nagy-nagy kiszolgáltatottságot jelentett. Eljutottak hölgyek is az Antarktiszra. Mondják azt, hogy ez a legférfiasabb szakma, hogy a Antarktiszon ozonkutatással, meteorológiai, vagy geofizikai, vagy akár tengerbiológiai kutatásokkal foglalkoznak, de hölgyek is, akik nem nagy számban. Először nem engedték. Az 1900-as évek elején a hőskorban, akkor még ez egy tabunak számító kérdés volt fölvetni, hogy hölgyek miért nem mehetnek az Antarktiszra. Scott kapitány legendás vállalkozása is férfiakból állt, egyetlen hölgy sem ment ott. Pontosabban a fényképeken voltak a családtagok. Robert Falcon Scott, aki a déli sarkot másodiknak Amundsen után ért el, ő a naplóját a feleségének hívta, és nála volt a felesége fényképe. És amikor már tudta, hogy nem fogják elérni a legutolsó depót, ahol még élelmiszer és fűtőanyag, pontosabban petróleum van, akkor nem tehettek mást, beletörődnek abba, hogy most a végzet itt van. Voltak náluk ópiumpasztillák, azt szétosztották, ha valaki önkezével akar eltávozni a szenvedésektől, megszabadulni, az megteheti, nem tették meg. Scott drámai naplója az Cambridge-ben van, a Sarkutató Intézetben, és az utolsó levele is. Több mint 90 levél, amit a családjának írt. A naplóját úgy írta, hogy ezt a naplót a feleségemnek írom. És az utolsó bejegyzésnél ez a szó át van húzva, hogy a feleségemnek. Az van írva, ezt a naplót az özvegyemnek írom. Mert tudta, hogy ő özvegy lesz, mivel ezt elolvassa, és mivel oda kerül hozzá. El kell mondjam, hogy nagyon megrendítő és drámai ezeket látni. Hölgyek az 1950-es években jutottak el először az Antarktisza amerikaiak, és volt néhány ausztrál és új-zélandi kutató is. Ők a McMurdo bázisra jutottak el, illetve Scott Amundsen bázis, ami jóval kisebb volt. Az első magyar hölgy, aki az Antarktiszra eljutott, egy nagyon kedves barátom volt, nagyon szerettem, Farkas Edit. Farkas Edit, aki Balázs Dénes révén került a mi látókörünkben.
Ő magyarországi magyar volt?
Igen, ő Gyulán született, és Szent Gotthárdon majd Győrben tanult középiskolában. Az édesapja újságíró volt. Edit néni a Pázmány Péter Tudományi Egyetem fizika-matematikai szakát végezte el, nagyon jó eredménnyel, és az volt az álma, szíve vágy, hogy ő tanárnő lesz. De jött a háború. És itt minden felbojdult, az egész család élete megváltozott, és ők távozásra kényszerültek. Ez 44 telén volt. Egy ausztriai menekültáborban éltek hosszabb ideig, és Edit néni az ottani magyar gyerekeket tanította matematikára és fizikára, úgyhogy nem kapott ezért semmi fizetséget. Ez szívből, lelkesedésből tette, hogy a gyerekek ne maradjanak el a tanulásban. És a kivándorlás kérdése volt a legkínzóbb és a legfájóbb, hova menjenek, és ők Új-Zélandba kerültek, az egész család, együtt akartak maradni, fölmerült Amerika, és fölmerült még Ausztrália is. Az új-zélandi kivándorlás jutott osztályrészükön. Az első időszakban Wellingtonban telepedtek meg, aztán Aucklandben is éltek. Hihetetlen nehéz volt a nyelv megtanulása mellett ismét megszerezni a diplomát, mert hogy a diplomát nem ismerték el. Edit néni dolgozott egy időben konyhai kisegítőként, azután mosodában, és végül pedig egy kórházba ápolónőként, és éjszaka sok-sok tanulással angol nyelvet elsajátítva ismét megszerezte a matematika-fizika szakos tanári diplomát Új-Zélandi Egyetemen, és ez nyitotta meg az ajtót számára a tudományos pálya felé, és így került az Új-Zélandi Meteorológiai Időjárási Jelző és Vízügyi Szolgálathoz, már kutatói státuszban. Nagyon szerette a természetet, rengeteget járt síelni, túrázni, terepen nagyon sokat mozgott, és felfigyeltek rá, a főnöke és munkatársa is, hogy a terep munkától nem idegenkedik. Ő tud akár hosszabb időt, heteket is kintölteni a természetben, megpróbáltatásokat vállalva, mert ez a kényelmes életről való teljes lemondást igényelte. És amikor lehetőség nyílt arra, jelentkezett és beválogatták abba a csapatba, ami kikerülhetett az Antarktisza, a Scott bázisra. Ez a Scott bázis, ez McMurdo mellett van, ez egy új-zélandi bázis, új-zélandi kormány tartja fenn és finanszírozza, de a megközelítését az Amerikai Egyesült Államok légiereje biztosítja. Amerikai szállítógépek, Hercules gépek viszik az összes felszerelést McMurdo-ra, és McMurdo-ról pedig onnan kutyaszállnom. Most Edit néni nagyon szerette a kutyákat, előtte is, de ott aztán még jobban, a legmegbízhatóbb husky kutyák voltak. Volt vagy 20 kutyájuk, 25 kutyájuk. A husky szánok mindig odaértek időben. A motoros szánok nem mindig, ott előfordult, hogy a motor elromlott, kifolyt a petrolem, de a husky mindig odaért. Husky megbízhatóbb volt, helikopter is előfordult, hogy késen, de a husky az odaért. 4-500 kilogrammnyi súlyt elvittek, 9-10 szánhúzó kutya egy szánon elvitt 4 mázsát, 5 mázsát. A havon elaludt, mondta, hogy összetekeredik a husky, és a mínusz 40 fokos hidegben kimalszik, és nagyon örül, amikor felsimogatják, és újra ott van a gazdája. Egyébként Edit nénnek is volt saját kutyája ott is, de itthon is. Az élet nem volt könnyű, mert ő egyedül néni nő volt a bázison, de nagy szeretettel fogadták. Mosdásnál mindig övé volt az elsőség, a zuhanyozás meg volt adva a zuhanyozó fülke, ott melegítették a vizet, tehát azért ezekkel spórolni kellett, de minden így rendben ment.
És mit csinált kint? Meteorológus volt?
Meteorológus volt, időjárási előrejelzéseket, térképeket és különböző vizsgátokat, rengeteg műszert vittek magunkkal, azoknak az ellenőrzése, leolvasása, rögzítése, elemzése és a rádión való továbbítása, mert a fő központ az Új-Zélandon volt. Edith néni ezt a munkát nagyon szívesen vállalta, életének ez a legnagyobb kalandja volt. Már az odajutás is, ő Herkules gépen érkezett meg, már a gépre úgy lehetett felszállni, hogy a védőruhát felveszi. Azt a védőruhát, ami ott a hóvilágban mínusz 30-40 fokban is a legfőbb védelmét biztosítja, és a kesztyűket, két kesztyűt is viseltek. Hát mínusz 40 fokban, ha mondjuk átnedvesedik a kesztyű, lefagyhat a keze, ujjai letörhetnek. Tehát ez már teljesen extrém helyzet. Ha még erős szél is van, az végső problémákat jelent. Ő sok felé járt, Megmurdóba is elment, de jártak náluk biológusok is, akik például az állatvilágból végeztek megfigyeléseket a pingvinekről, a pingvineknek a viselkedéséről, vándorlásával. Eljött egyszer az egyik bázisról, egy orosz bázisról egy csapat, és elmondták, hogy pingvineket el akarnak vinni, hogy visszatalálnak-e, visszajöttek a pingvinek. Visszajöttek, 2000 kilométert megtettek a jégsivatagban, a hómezőn. A pingvinek megjelölték őket, nem mind került elő, de a többség az megjelent. Volt olyan például, ezt Edith néni mesélte, egy amerikai szállítógép egy hatalmas mennyiségű élelmiszer depót akart létesíteni, és Megmurdóba igyekeztek. Nagyon rossz idő volt, és előtte le kellett szállni, kényszer leszállást hajtottak végre. Mindenki túlélte, a személyzet valamennyi tagja elhagyta a gépet, és rádión megadott koordináták alapján megtalálták és kimentették őket, de a gép ott maradt. A gépet teljes egészében belepte, ahol a tetejéből valami kevés látszott. Egy év múlva visszamentek az amerikaiak. Amerika nem egy szegény ország, gazdag ország. De nem hagyják ott a gépet, ahol szükség van, az egy nagy érték. Mechanikusok, technikusok, mérnökök a gépet működőképes állapotba hozták, úgyhogy felszállt ismét, és a depót vitte tovább. Ezt megoldották, az, hogy ez milyen emberi erőforrásokat követelt és energiát, az egy ötödik kérdés. De nem hagyták ott a gépet. Vannak egyébként repülőgéproncsok is, a Antarktiszon egy-egy tragédia szomorú jelei. I'm gonna go get some more.
És most folytatjuk tovább dr. Kubasek János antarktiszi élménybeszámolóját.
Az Antarktisz a békekontinense, itt nincsenek háborúk. Egymást itt nem bántják. Az amerikaiak, az oroszok, a spanyolok, a kínaiak, a koreaiak, itt kutatók vannak. Egymást szerető, megbecsülő kutatók. Előfordul, hogy a oroszbázison vodkát adnak, az amerikai viszkivel kínálják, ez előfordul, de ott harag nincs ebből. Egyáltalán nincs miért. Mert amiért oda mennek, az a cél, az egy nagyon nemes cél. A jégkontinens természettudományi kutatása. Ez felüli minden más, és van egy rászorultság, az egymásra utaltság. Van úgy, hogy az egyik állomásról a másikra tudnak eljutni és segítséget eljutatni. Orvosi segítségre gondolok, oroszoknál, amerikaiaknál van orvos. De a koreaiaknál nincs, csilei bázison nincs, tehát ott is ez a rászorultság megvan. Orvost alkalmazni nem könnyű, különösen úgy nem, hogy neki egy éves, két éves szerződést kell vállalnia. Családjától távol gyerek nem lehet az Antarktiszon. 16 éven aluli gyerek nem lehet az Antarktiszon. Ez egy nagyon szigorú kikötés. A betegségeknél is, hogy kinek milyen egészségi állapot van, akinek légzőszervi, keringési, szív problémái van, akarnak, nem ajánlott az antarktiszi utazás. A Zodiák szállási egyszerű. A Zodiákon való utazás, amikor jégtáblán kell kiszállni, ami esetleg imbolyog, mert ilyen is van, akkor itt bizony kockáztatja azt, hogy melesik a vízbe, azt ki kell húzni. És a hóviharok is, a szélvek is, amikor én voltam, mínusz 15-16 fokos hidegek voltak, de ez gyakran 30 fokos, 40 fokos hideg is lehet, és a téli időszakban az mínusz 40-50 fok, 70 fok is lehet. Most ezt napokig elviselni, amikor a hófölgetek szilánkokat hoz az ember arcába, vagy a hóvakság miatt nem tud tájékozódni, nem tud látni, hát akkor sokszor megbánja, hogy miért ment oda.
De ő nem bánta meg, ugye?
Nem bánta meg, engem is azért meglepett, hogy milyen zord ez a természet, de soha nem bánta meg. Amikor Half Moon Island-en, meg Deception Island-en, ez egy másik sziget volt, Csalóbel szigetét is jelenti, és fölmentünk egy elég magas hegyfokra, amit jég borított és hó borított, és egyetlen úton lehetett fölmenni. És mondták, hogy itt ne rövidítsen senki, ugyanez eljöjjön rá. Tehát más nem tehet, hát ott azért nagyon kellett figyelni. Nagyon lassan jött az ember, mert itt is voltak hasadékok, meg jégpengék, ami az ember cipőjét is elkvasnyálhatta, vagy széthasíthatta volna. És hát nagyon érdekesek persze a pingvinek, a barátkozó pingvinek mindig jönnek. Titkos Ervin mondta, ő mesélt el, hogy egy halászatnál a vödröt maga mellé tette, maga mögé tette, és a vízből kifogott halakat a mögött álló vödörbe tette. Kis halak voltak, nem nagy, 20 centis, 30 centis halak. És jó, két óra múlva hátranézésre a vödör üves, nincs benne egy hal sem. Hát egy pingvin mama odajött, és kiszedte a halat, és rögtön a kicsinyeknek, a kis pingvin csemetéknek adta. Aztán jött a többi is, hát a többi anyuka is észrevette, hogy most egy nagyon finom lakomára van lehetőség, és a halcsontvázok ott a környéken szétszólva mutatnák, hogy a pingvin mamák nagyon szeretik a kicsinyeket, különösen a másnak a vödvéből kell kiszedni a halat. Titkos Elvi nem tudott haragudni a pingvinekre se a időjárásra, hát ilyenek, hát ők vannak otthon, és mindig a pingvinek van elsőbsége, ő van otthon. Ha megyünk egy úton, és megjelenik egy pingvin csapat, akkor ne gondoljuk azt, hogy ő fog kitérni, nekünk kell megvárni, amíg elvonulnak. És jönnek elég közel is. Van, aki meg is simogat, én nem simogattam pingvin, de láttam képeket, hogy a pingvin simogatás az egy nagyon bevett dolog. Sokkal veszélyesebbek a fókák. És bizony valamiknek vannak leopárdfoknak, van azért fokozata is, és nem jó az ő teritoriumát érinteni, vagy megsérteni, bántani, ő van otthon. A tudomásuk el, jégesmedvék nincsenek a Antarktiszon, tehát attól nem kell félni. Kaptam én is kérdést, és milyenek a támadó jégesmedvék? Semmilyenek. Antarktiszon nincs jégesmedve, tehát nem is támad, mert nincs. Tehát nincs miért félniük a pingvineknek sem. Ez egy békés kontinens, a béke kontinense, ahol háborúskodás nem ismert, és az egymás utatság és a harmonikus együttműködés kényszerve az túlmutat mindenen. Az Antarktisz, mint földrész, mint kontinens, mint élettér, mert az is, mert azért van élet az Antarktiszon is, a zuzmok, a mohák, a pingvinek, rákok, sok minden, azért előfordul. De egy lenyűgöző világ. Hozzá kell tennem még ezekhez a kérdésekhez, hogy az Antarktisz kutatás nem csak az Antarktisz miatt érdekes. A klímaváltozás most egy nagyon gyakori problémaként jelenik meg a közbeszédbe, de a állami vezetők retorikában is, és nem véletlenül. Az Antarktisz olvadása az elég jelentős. Nagyon nagy jégtömegek szakadnak le, és csökken zsugorodik az Antarktisz felszíne, mint ahogy az északiak is. Tehát gyakorlatilag fogy a jég. és emelkedik a tenger vízszintje. Most, ha ez a folyamat tovább folytatódik és fokozódik, akkor az a tengernél akár egy méteres, másfél méteres vízszint emelkedést is eredményezhet. Főleg a Antarktisz esetében, mert ott van a legkiterjedtebb jégmező. 3-4 ezer méter vastag jégtömbből van szó. Most egy ilyen vízszint emelkedés a csendes óceáni szigetvilág különböző korall szigeteinek a elöntését, elárasztását jelenti. A Maldív-szigeteknek a jelentős része a víz alá kerülhet. Az előrejelzések, a diagnózisok nagyon fontosak, de utána a döntéshozata, mit tehetünk? A levegő hőmérséklet változását kívülről parancsra ezt nem lehet elrendelni. De a következményének a hatását mérsékelni lehet megpróbálni. És ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, hát ebben azt hiszem, hogy a jövő hozza a nagy feladatokat. A bázisok lakói, akik ott élnek, tisztában vannak abban, hogy ez egy nagyon nagy munka. Akik vállalják ezt a feladatot, azokban nagyon nagyfokú hivatástudat is van. Persze a nyugati bázisok kutatói komoly anyagi erőforrásokkal rendelkeznek, és igen jelentős fizetést kapnak.
Ezek ott előre látják azt, hogy mi lesz, vagy tudnak segíteni is, hogy ne legyen úgy?
Az, hogy látják, hogy mi várható, sejtik, vagy diagnosztizálják, az mi várható, de egy jégterem leválását nem lehet megakadályozni. Tehát nem tudnak betonnal keretet önteni a jégtömbhöz, hogy ne menjen le és ne sodródjon tovább. Ez lehetetlen. A gleccserek zöme a szárazföldeken mindenütt visszahúzódóban van. Mit lehet változtatni? Hát változtatni azon lehet, hogy próbáljuk azt a környezetszennyezést csökkenteni, ami most nagyon megnőtt. Azt a környezeti terhelést. Mondjuk azt, hogy a modernizáció és a fejlődés az újabb és újabb teljesítményeket követett, de valahogy meg is kell élnünk. Az unokáink miből fognak megélni? Csak egy példa. Ma reggel a érdi buszmegállóban 7:30-kor vártam a buszra, egy perc alatt a buszmegállóban forgalomszámlát csináltam, 70-80 autó megy el. 70-80, és az autók zömébe egy ember ül. Egy ember? Ez év nem van. Most nyilván ez mondja, hogy akkor milyen jól élünk, hiszen 600 forintos benzinnél ezt megengedhetik maguknak, de a kérdés felmerül, ez ténylegesen szükséges? Nem lehetne ezt buszokkal megoldani, és egy busz 40 embert el tud vinni, lehet, hogy 10 percet, 20 percet várni kell rá. De nem várunk, mert most kell és azonnal, de sokba kerül, nem baj, de akkor is. És ezt kell fizetni, és ezt feltétlenül. A kényelem érdekében lehet, hogy megrövidül az az élet, ami hosszabb is lehetne.
Ezek bizony megszívlelendő gondolatok, nem csak a saját egészségünk, de a bolygó jövője szempontjából is. Dr. Kubasek Jánost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar földrajz és természettudomány tanszékének egyetemi tanárát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és most búcsúzik az adás szerkesztője Tikovics Ernő.